Rövid időre ma az Eszter sorozat megszakad, az utolsó része majd később lesz, és most advent nulladik alkalmaként egy igét szeretnék felolvasni Máté evangéliumából, ami arra vezet majd minket, hogy miről is szól az, hogy készen legyünk. Máté evangéliumából a 25. fejezetből az első 13 verset olvasom. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme, a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A 10 szűz példázatát Jézus mondja a tanítványoknak húsvét előtt 2 nappal. Azért mondja ezt, mert nem lesz többé a követőivel. Elmegy így fizikai, testi állapotából, és nem lesz a követőivel. Ezt akkor még nem értik a tanítványok, de ezért mondja nekik. Izraelben a zsidó hagyomány szerint a mennyegzők akár egy hétig is tarthattak, és szokás volt, hogy a vőlegény átment a mennyasszonyos házhoz, ahol a lakodalmat tartották, és ezért a mennyasszonynak a baráti köréből, a szoros barátai közül voltak olyanok, akik, olyan hajadonok, akik várták őt. És lámpással jelezték, hogy hol van ez a ház, ahova érkeznie kell, úgy jelezték, mint egy világító torony a hajóknak, hogy hova kell érkezniük. Ezért álltak őt, ezért volt ez a szokás. Jézus a nagy héten nem csak ezt a példázatot mondja, hanem másik 6-ot arról, hogy legyetek készen, mert el fogok jönni újra, és velem való találkozásra készüljetek ti is. Amit hallhattunk a lekcióból, ami megelőzi ezt a történetet, és ami utána következik, mind a kettő erről szól, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az Úr újra. Az előtte levő a gonosz szolga története arról beszél, hogy volt egy szolga, aki részegeskedett, aki verte a társai, és nem tudta, hogy mikor jön az Ura, és nem tudta, hogy mikor lesz számon kérve. Az utána levő a talentumokról szóló történet pedig pontosan azt mondja el, hogy nem tudjuk, hogy mikor leszünk számon kérve abban, hogy mit bízott ránk Isten, és hogy ezzel mit kezdtünk mi magunk itt ebben az életben. A mai igehirdetésben azon gondolkodjunk, azt vegyük végig pontról pontra, hogy mit jelent az, hogy legyünk készen. És 4 kérdést tegyünk fel ehhez. Ez a 4 kérdés pedig a következő. Mit jelent késznek lenni? Milyen felelősséggel jár a készenlét? Miben legyünk készen? És végül azt, hogy hogyan lehetünk készen. Tehát az első kérdés, hogy mit jelent késznek lenni? Olyan sok mindenben talán tudunk ezzel azonosulni, hogy készen kell lennünk a munkákban határidőkre leadni a dolgokat, szorgalmi időszakban egyetemistáknak a beadandókat leadni határidőre, ma egy finom ebéddel készen lenni a istentisztelet utánra a családnak, készen lenni. Folyamatosan vannak ilyen teendőink, házi feladattal, vagy otthoni teendőkkel, folyamatosan anyaként, apaként is. A példázat viszont ezzel a mondattal zárul le. Vigyázzatok, mert sem az órát, sem a napot nem tudjátok. Ebben a részben a virrasszatok, a vigyázni a következőket jelenti itt ma számunkra. Ébren lenni, éberen vigyázni, lelki értelemben véve céltudatosan örködni. Ez egy állandó készenlét valaminek, vagy valakinek az eljövetelére. Körülbelül olyan lehet ez, mint amikor egy kismama már a 9. hónapban éberen vár arra, és kész arra, hogy mikor következik be ténylegesen a szülés, hogy mehessenek a kórházba. Egy ilyen jelentése van itt ennek a szónak. Éberen vigyázni. De van egy másik jelentése is. Ez egy figyelmes, vigyázó állapot valami megőrzése érdekében. Talán úgy tudjuk ezt azonosítani, hogyha belegondolunk Nehémiás történetébe. Akik ott álltak a várfalon, és akarták rekonstruálni a várfalat, de közben a kezükben ott volt az egyik kezükben a kard, arra készen, hogy mikor támadják meg őket ellenségek, akik nem akarják, hogy ez a fal felépüljön. A készenlét, a vigyázás ezt is jelenti. De ami a leglényegesebb az az, hogy bármiben is, bármikor kell készen lennünk, ennek van egy tárgya arra, hogy mire kell készen állnunk. És egyértelmű az ezekből a történetekből, itt ebből a 6 példázatból, hogy Jézus eljövetelére, a vele való személyes találkozásra, hogy el fog jönni újra, és hogy nekünk személyesen vele szembe meg kell állnunk. És lehet, hogy tőlünk ez távoli, mert nekünk más készenlétek vannak ma, de mégis erről szól ez a történet. És feltetjük a kérdést, hogy nekünk ez ma itt miért fontos? Annyira nem tudom aktuálisnak érezni, hogy készen legyek Jézus eljövetelére. Teljesen más aktuális ma. Mással tudok azonosulni. Miért ez ma a történet? És ha belegondolunk a tanítványoknak a helyzetébe, akik ott húsvét előtt 2 nappal ezt hallották, valószínűleg ugyanilyen érzés lehetett bennük. Jézus beszél egy példázatról, a 10 szűzről, és arról, hogy el fog jönni újra. De ők nem értik, hogy ezt miért mondja. Még azt sem értik, hogy Jézus meg fog halni, és fel fog támadni. Számukra ez nem érthető. Ugyanúgy állnak talán, ahogy mi ma itt. Hogy nem értik, hogy miért fontos erről beszélni, hogy legyünk készen. De Jézus akkor is figyelmeztet, mert tudja, hogy vannak olyan pillanatok, amikor mi el vagyunk foglalva olyan sok teendővel, olyan sok minden nyom minket, és pontosan azért figyelmeztet, azért mondja, hogy vírasszatok, mert tudja, hogy mi mással foglalkozunk. Tudja, hogy olyan sok minden más elterelheti a figyelmünket. Tehát ő jó szándékból erre akar figyelmeztetni minket. Jézus felkészítésként mondja, viszont egyből kiderül, hogy ehhez nem társul egy időpont. Az összes szolga elalszik, ezt olvashattuk a történetben, és elmulasztja az ébrenlétet. De kifejezi ez nekünk ma azt is, hogy nem az a lényeg, hogy ő mikor fog eljönni. Ne egy időpontra legyünk készen, hanem magára a találkozásra, vele való találkozásra. És ne értsük félre, a készenlét nem azt jelenti, hogy akkor mostantól fogva mi hazamegyünk, leülünk egy fotelba, és nézünk az ajtóval szembe, és azt várjuk, hogy Jézus mikor fog bejönni. És csak görcsösen ehhez ragaszkodunk. Nem ezt jelenti a készenlét, nem azt várja tőlünk Jézus, hogy folyamatosan, görcsösen, csak erre koncentrálva, minden mást elfelejtve, csak erre gondoljunk. Nem erről szól ez a mai történet. De kívánja mégis azt tőlünk, hogy igenis legyünk abban készek, hogy akarjunk hozzá közeledni, akarjuk őt megismerni. Hogy vajon mi, amikor ő el fog jönni, tudjuk-e azt mondani, hogy igen, Istenem, én akartam hozzád közel kerülni, akartalak téged megismerni. Nem pedig csak halasztottam, mulasztottam ezt az egészet. És a készenlétben még egy dolgot fontos megértenünk, mégpedig azt, hogy mit jelentenek az itt szereplő szavak, az okos és a balga szolga. Az okos az nem egy értelmi jelzőt itt, hanem az nem egy értelmi jelzőt jelent, hanem eredeti jelentése szerint egy olyan embert, aki tapasztalatból tudja, hogy mit jelent készen lenni. És azért akar készen lenni, mert egyszer már átélte, hogy milyen volt készen lenni arra, ami érkezett. Tapasztalatból tudja, hogy ez jó, és ezért szeretne újra megfelelni ennek. A balga pedig azt jelenti, hogy egy olyan üresfejű, tartalmatlan ember, aki ennek tekintetében ezt figyelmen kívül hagyja, és ezzel nem akar foglalkozni. Tehát ez a készenlét nem egy minden percben várakozást előidőző állapotot jelent, hanem egy minden percet meghatározó hozzáállást. És erre mondta valaki, hogy nagyon logikusan és emberien, hogy de mi van, hogyha a balgák igazából csak a jellemükben különböztek az okosaktól? A szegények nem tehettek arról, hogy ők egy kicsit szétszórtabbak voltak, lusták voltak, és ezért nem vártak, elfelejtettek vinni olajat. És olyan egyértelműen kiderül ebből a történetben, hogy Jézus itt nem részletezi, hogy ki miért nem volt készen. Nem fogadja el ezt kifogásnak, hogy az egyiknek ilyen a jelleme, a másiknak olyan a jelleme. Azt mondja, hogy vigyázzatok, lényegtelen azok. Vagy készen álltak azok a szolgák, vagy nem álltak készen. Olyan sokszor ezt magunknak kifogásnak hozzuk fel, hogy én azért nem álltam készen, mert pont, és bejelentesítünk valamit, azért, hogy felmentsünk magunkat, a saját lelkiismeretünket, hogy nekünk erre nem kellett készen állnunk. A készenlét tehát Jézus várására vonatkozik. De másodszor vizsgáljuk meg, hogy ez milyen felelősséggel jár, mert felelősséggel járt. Olyan sokszor, ahogy az előző kifogás is hangzott, én is hallom, és valószínűleg többen is halljuk, vagy magunk is találkozunk ezzel a kifogással a saját életünkben, hogy ilyeneket mondunk, hogy majd akkor foglalkozom ezzel a hitkérdéssel, ha majd megértem. Majd akkor foglalkozom ezzel, hogyha egy kicsit éltem, és kicsit később majd ezt is beveszem, most még ráérek, most még más szeretnék csinálni. Majd akkor foglalkozom ezzel, hogyha többet érzek, többet értek ebből. Majd akkor foglalkozom ezzel a Jézus eljön témával, hogyha kevesebb dolgom lesz, és kilátok a teendőim közül, és lesz egy kis idő más is csinálni. Nem csak azt, ami most olyan sokszor elnyom. De most komolyan árom, miért olyan fontos ez a téma ma? Miért lényeges? Miért lényeges itt megállnunk, készen lennünk? Sokkal időszerűbb az, hogy mi lesz holnap, nem? Vagy hogy mi lesz az ebédkor, vagy mi történik délután? Előrébb van, nem? Mert mi a magunk életében arra tudunk készülni, ami megfogható, ami látható, ami egy tapintható cél, és erre is szeretünk készülni, amihez érdekünk fűz. Nem pedig arra, amiről ma itt szó van. Miért mondja Jézus ezt a példázatot? A készenlét azzal a felelősséggel jár, hogy ezt másra nem háríthatjuk át. Se családtagra, se barátra, se ismerősre, se egy tényezőre, egy dologra. Nem háríthatjuk át, hogy majd ő ezért felelős lesz. Csak mi magunk lehetünk ebben felelősek. Mert az tény, hogy Jézus vissza fog jönni. Ha nem is érezzük most ezt aktualitásnak. Attól még Jézus erről beszélt, és ez így van. Mi pedig nekünk erre készen kell lennünk. És arra, azzal igenis foglalkoznunk kell, hogy hogyan tudunk erre készen lenni. A történet arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek egyéni felelőssége ez. A 10 szűzből is volt, aki balga volt, és volt, aki okos volt. És nem számíthattak egymásra, nem rossz indulatból. A házi csoportunkból valaki mondta nagyon jogosan, hogy biztosan nem szerették egymást a balgák meg az okosak. Ezért nem adtak egymásnak olajat. És milyen emberi ez a hozzáállás, milyen jogos, logikai szempontból. És ha a praktikumot nézzük, akkor így van. Miért ne lehetett volna 5 lámpással együtt fogadni a vőlegényt? Attól még azok is égnek. 5 is tudja mutatni a kaput, nem? De egyértelműen kiderül a történetből, hogy miért fals ez az állítás. Ha így gondolták volna a balgák, akkor ott maradtak volna. Viszont kifejezi a történet azt, hogy minden szolgának fontos volt az, hogy mit gondolnak, hogy mit lát majd a vőlegény arról, hogy ők hogyan állnak készen. Hogy nekik mennyire fontos ez az esemény, a mennyegző, a vőlegény, a mennyasszony. És ezért mentek el ők is a kereskedőhöz, mert tudták, hogy ez egy kifejezés, ez egy szimbólum annak, hogy ők hogyan állnak készen, és készen állnak-e. És ezért mentek el. Tehát ez nem arról szól, hogy jóban vannak-e egymással, vagy nem. Ez mindenkinek saját felelőssége. És arra figyelmeztet, hogy egyszer lejár az idő. És hazárdjáték azzal próbálkozni, hogy majd ezzel később kísérletezek. Ugyanolyan ez, mint egy felelés az iskolában. Állandóan készen kell lenni arra minden gyereknek, diáknak, hogy mikor felelteti a tanár, de nem tudja, hogy mikor fogja feleltetni. Egyszerűen tanulnia kell napról napra. És készen kell állnia, hogy mikor nyílik ki nála a napló, és mikor kell neki felállnia és kimennie, és számot adnia. Egy ilyen állandó készenlétet kérít Jézus, csak kicsit nagyobb itt a tét, mint a pótzéhá, vagy pedig az egyes az iskolában. És ezek a szűzek olyan emberek voltak, az eszesek, akiknek ez a nagy pillanat határozta meg az egész életüket, az, ahogyan várakoznak. Mert tudták, hogy a vőlegény biztosan eljön. Mert tudták ezt, mert mondták nekik, és erre számítottak. A pillanatot nem tudjuk, és azt sem gondolom, hogy könnyű lenne ez a várakozás. Vagy azt mondhatnánk, hogy ez a várakozás, ez könnyű. Amikor ennek se értelmét, vagy se megfoghatóságát nem tapasztaljuk. Olyan nehéz ez a várakozás. De a készenlét egy olyan felfogás egyben, ami a jövőre irányul, és még a jelenben lehet, hogy nem is értjük. Olyan ez egy kicsit, mint egy jól megkomponált fúga, amit hallgatunk. És lehet, hogy közben a tételeket nem értjük. Lehet, hogy néha van olyan pillanat, amikor azt érezzük, hogy ezek a hangszerek csak úgy vannak egymás mellett, és nem érezzük, nem értjük, hogy ez most mi ez az egész. De mégis egyben az az egész fuga, és a végén az egy egység, az egy műfaj, és annak van értelme. A készenlét tehát nem egy tökéletességet kíván, hanem hogy mindig tökéletesen ennek készen állunk, hanem egy olyan küzdelmet, ami mindenképpen bennünk van, és ami tőlünk megtehető, és amit igenis meg kell tennünk. Harmadik pontban tegyük fel azt a kérdést, hogy miben legyünk tehát mi magunk készen. Lehet, hogy látjuk, hogy ez egy felelősség. Lehet, hogy értjük most már egy kicsit jobban, hogy mi az a készenlét, de miben legyünk készen. Konkretizáljuk ezt egy kicsit. A történet és a készenlét nem szól arról, hogy ebben ne lehetne elfáradni. Jézus nem rója fel egyik szűznek sem azt, hogy elaludtak. Egyiket sem hibáztatja azért, hogy elaludtak. Sőt, a tanítványait is nagyon sokszor elviszi egy olyan helyre, amit mond nekik is, hogy elviszlek titeket egy olyan helyre, ami a tömegtől távol van, hogy megpihenjetek, mert igenis el lehet ebben fáradni. És nem abban hibáztat, hogy mi nem tudunk ebben elfáradni. És nem azt jelenti, hogy mostantól görcsösen ezen járjon az eszünk, és nem azt jelenti, hogy mostantól nem készülhetünk az ebédre, nem készülhetünk a jövő heti dolgokra vagy a teendőinkre. Egy jellemet, egy hozzáállást kíván tőlünk ez a készenlét. Talán ez a mondás fejezi ki ezt teológiailag is a legjobban. Úgy dolgozzál, mintha örökké élnél, és úgy élj, mintha holnap meghalnál. Kifejezi ezt, hogy tehetünk igenis sok dolgot, és kell az életünkben sokat munkálkodnunk, mert ez is része. Viszont attól még ez a hozzáállás, ez kért, és nekünk készen kell állnunk. És ott van az, hogy láthatjuk, hogy megfáradhatott az öt okos szolga is, lefeküdtek pihenni, és aludtak. Igen, aludtak. De azért tudtak aludni, mert ők készen voltak arra, hogy bármikor jön a vőlegény, az ő lámpásuk az kész, tudják utána tölteni az olajat, és bármikor keltik fel őket az ébrenlétükből, ők készen lesznek arra, hogy várják a vőlegényt. Jézus tehát nem a hitünk hőfokát nézi, hogy mennyire pezsgünk, és akkor ezt méricskéli. Nem az a lényeg, hogy ki mennyire kész. Nem egy összehasonlítás ez az egész. Egy küzdelem, hogy készen állunk-e, hogy törekszünk-e erre, hogy én igenis keresem az Urat. Akarok vele lenni. Elhiszem azt, amit tett. Elhiszem azt, hogy tud munkálkodni az életemben. Elhiszem azt, hogy közeledhetek hozzá. Elhiszem azt, hogy nekem is van részem abban, hogy az imádsággal felé indulok, és tőle akarok kérni az életemre megértéseket, és közben járásokat. És hadd szóljak most egy pillanatra azokhoz is, akik nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Azért, mert egy beteg mellett vannak, vagy azért, mert gyászolnak, vagy egyszerűen csak nagyon nehéz életkörülményük van. Azokhoz, akiknek ez most annyira megfoghatatlan, nem azért, mert nem értik, hanem azért, mert olyan nehéz élethelyzetben van. Pascalnak egy mondatát hadd idézzem bátorításképpen, aki ezt mondta az ilyen élethelyzetekről. Olyan hajón jó utazni, amin ha bár a tengeren keresztbe csapnak a hullámok, ide-oda dobálja a hajót a tenger és a vihar, de mégis biztosan tudja a kapitány, hogy ez a hajó be fog futni a kikötőbe. Lehet, hogy most nehéz élethelyzet van, és ez teljesen elfogadható. Viszont attól még ez számunkra egy bíztatás lehet, és egy könnyebbség, egy valami, amiben bele lehet kapaszkodni, hogy Jézus újra el fog jönni. És elég az, hogyha látom ennek fényében azt, hogy az alagút végén ott van a fény, és ebben reménykedek, hogy Jézus el fog jönni. Ez tarthat meg minket. Az éberség, tehát a készenlét, viszont emeljük ki, hogy nem csak Jézus eljövetelje miatt fontos. Nem csak emiatt fontos, hogy legyünk készek. Van egy másik dolog is, amire készen kell állnunk. Mégpedig az, hogy ez ellen támadás lesz. Az ördögnek nem célja, hogy mi készen legyünk. Nem célja az, hogy Jézussal találkozunk, és nem célja az, hogy közelebb kerüljünk hozzá. És ezt ő nem fogja hagyni, semmikor sem. Nekünk készen kell abban állnunk, hogy ezekkel a kísértésekkel szemben tudjunk tudatosan felismerni kísértéseket. Tudjunk ellenállni a hamis önvádaskodásoknak, amivel minket támad az ördög. Tudjunk az ő elhomályosító munkája ellen megállni, hogy összemosd dolgokat, és eltereli a figyelmünket. És hadd olvassam fel ezt az igét a Péter első leveléből. Ellenségetek, az ördög, ordító oroszlánként keresi, kit nyeljen el. Józanok legyetek, és virrasszatok. Álljunk ez ellen is. Legyünk erre is készen. És talán ez az egyik legnehezebb, készen lenni az ördög támadásaival szemben. És olyan sokszor ebben elbukunk, hiába tagadjuk. Eszembe jutott egy lelkész ismerősömnek a mondata, aki erre azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha nem úgy feküdnénk le minden este, hogy Uram, bocsánat azért, amit ma tettem, ismét megtettem, újra ugyanaz a bűn, amiben elbukom. Kérlek, bocsáss meg, hanem tudnánk úgy felkelni, vagy úgy elkezdeni a napot, de akár az estét is úgy folytatni, hogy Uram, kérlek, hogy azokban a bűnökben, amikben rendszeresen elbukom, amik rendszeresen engem kísértenek, kérlek, Uram, hogy segíts megállni, segíts ellenállni, segíts engem a mai napon is ebben, mert ez támadni fog, ez nehéz lesz. Kérlek, Uram, ezért. Végül pedig azt a kérdést kutassuk, hogy hogyan lehetünk készen ebben. Lesz mindig olyan, amikor ebben megfáradunk, és nem a magyar pesszimizmust akarom ezzel erősíteni, hanem azt szeretném, hogy a realitás talaján maradjunk. Lesz mindig ebben megfáradás. Ez nem egyszerű, és igazából nem is lehetséges magunktól, mert mindig el fogunk fáradni, mindig lesz egy ilyen pillanat. Nem tudunk készen állni, csak magunktól. Kegyelemre vagyunk szorulva. És értsük meg, és éljük meg azt személyesen, hogy ebben ténylegesen öröm és biztatás az, hogy Jézus az, aki értünk meghalt. Ő az, aki vállalta, hogy helyettünk ezeket a nehézségeket felvállalta, a bűneinket is, és meghalt ezért. Ő az, akiben megújulásunk lehet. Ő az, akihez lehet menni odafordulva, hogy igen, Jézusom, szeretnék megújulni. Csak ő az, aki készen tud lenni folyamatosan. És mi is csak ő benne tudunk készen lenni. Higgyük ezt el, és kérjük tőle. Ő az, aki minket erre tud ébreszteni, mert ő halt megértünk, mert ő neki van egyedül hatalma arra, hogy legyőzze a sátánt. Ő az, aki hatalmasabb nála. Mi magunk erre nem leszünk képesek, és ne is próbáljunk meg erre képesnek lenni, mert nem tudunk, egyszerűen lehetetlen. Csak ő az, aki által eljuthatunk az Atyához. De van ebben azért egy eszközünk is. És érdekes, hogyha megfigyeljük a Bibliát, hogy a virrasztani szó mellett mi az, ami olyan sokszor előfordul és szerepel, akkor azt láthatjuk, hogy az imádság nagyon-nagyon gyakran párosul a virrasztani szóval az Új Szövetségben. Egyet hadd említsek ezek közül az Efezus 6.18-ból. Minden időben imádkozzatok, a lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek és imádkozzatok kitartóan. És talán olyan sokan ezt tudjuk, személyesen is. Én mégis szeretném ezt megerősíteni, hogy legyünk éberek az imádságban. Ez is meg tud fáradni. És sokszor az imádsághoz is úgy állunk hozzá, hogy lehet, hogy régen nem imádkoztam, lehet, hogy ebben fáradt vagyok, de ma elkezdem. És hadd szóljon ez az egész, és hadd tudjak így Istenhez közelebb kerülni. De nem sikerül. És az imádság is egy olyan dolog, ezért bíztat erre az Efezus igéje, hogy legyetek kitartóak ebben. Nem egy módszer az imádság, ami azonnal hatni fog, hanem egy olyan kommunikációs csatorna, ami igenis kitartást igényel. És ezáltal lehet majd nekünk a kapcsolatunk Istennel szorosabb, és ezáltal léphetünk mi is hozzá. Ami pedig egy utolsó bátorítása hogyanra, hogy hogyan legyünk készek. Hogyha megfigyeljük ebben a történetben, se a balgák, se az okosak nem voltak egyedül. Mindenkinek a saját felelőssége az, hogy készen áll-e vagy sem. De az okosak is többen voltak, és tudhattak egymásra számítani. És igenis legyenek társaink ebben, akik fednek, akik bíztatnak, akik intenek, hogy Jézus újra el fog jönni. Keressünk magunk mellé olyan embereket, akik segítenek ebben nekünk. Befejezésképpen pedig hadd olvassak fel egy igét bátorításként arra, hogy Jézus újra eljön, és hogy ebben mi hogy lehessünk készen. Ugyanis boldogok azok, akik erre készek. Példabeszédekből hadd olvassak fel egy igét, ami így szól. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg. Legyünk így készen. És befejezésképpen pedig hadd olvassam fel a 421. dicséretünknek a 4. versszakát, ami talán ebben lehet szintén egy bátorítás, buzdítás, figyelmeztetés. Tudom, hamar jő Mesterem, az óra fut, a nap közel, előtte állok csak hamar. Édes Jézus, jövel, jövel, bár a világ gúnyol, nevet, honvágy tölti el lelkemet, és nem sokára hív az Úr. Jövel haza, én gyermekem, kitárt karjával vár az Úr, pihenj, nyugodj a keblemen. Legyünk készen, álljunk meg ebben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan nehéz nekünk készen lenni. Olyan nehéz, mert annyi minden más fut a fejünkben, annyi minden történik, amit érzékelünk, tapasztalatunk, személyesen is közvetlenül. De köszönjük, hogy erre figyelmeztesz, nem csak egyszer, hanem többször is, mert fontosnak tartod, és fontos is az életünkben, a jelenünkben, hogy készen legyünk a veled való személyes találkozásra. Urunk, köszönjük, hogy adtad ebben az imádságnak a lehetőségét, mint egy eszközt, hogy veled beszéljünk, hozzád fohászkodjunk, kérjünk téged, hogy segíts ebben, és adhassunk hálát azokért a pillanatokért, amikor igenis ezeket megélhettük, amikor megértettünk valamit, és amikor közelebb tudtunk hozzád kerülni. Urunk, köszönjük a te fiadat is, aki nélkül nem tudnánk készen lenni, aki minket megújít, aki reménységet ad. És köszönjük, Urunk, hogy elküldted őt, itt lehetett személyesen is, testben. Arra kérünk, hogy amikor ez nehéz, különösen azoknak, akiknek ez kiváltképp nehéz, hadd tudjunk megújulni ő benne, elfogadni azt, hogy ő élt, az ő csodáit, az ő tetteit, az ő mondatait. És Urunk, szeretnénk imádkozni azokért, akik most különösen nehéz helyzetben vannak, akik gyászolnak, beteget hordoznak, vagy egy nehéz időszak jön nekik az évvége miatt a munkahelyen. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket. Kérünk, Urunk, hogy a készenlétnek a jelleme és állapota hadd töltse be az ő szívüket, és ezért tudjanak helytállni, békességgel lefeküdni, aludni, és ebből legyen új erejük, megújulásuk. Urunk, kérünk azért, hogy mi egy közösségként, egy gyülekezetként hadd tudjuk egymást bátorítani, támogatni, és hadd tudjuk inteni is egymást, hogy mikor kell készen lennünk, és miben kell készen lennünk. Urunk, szeretnénk engedni, hogy te szólj hozzánk, most is, és a hét során is, majd később. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket a te fiat nevében. És Urunk, szeretnénk imádkozni a te fiattól tanult imádsággal együtt, közösen is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.